Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk. Köszönjük a kedves hallgatókat Végső István történésszel a stúdióban. Szervusz!
Üdvözlök én is mindenkit!
Hát Luther emlékév van, ezt azért nem árt hangsúlyozni, hát lehet, hogy még nem is volt róla szó, viszont a mai témánk, a novemberi témánk az a reformáció, illetve a Kiskunhalason történt eseményekkel kapcsolatban. Erről mesél nekünk, vagy vezess be, hogy miről lesz szó a mai adásban.
Igen, tehát pont 500 évvel ezelőtt ugye Luther Márton, aki akkor egy német szerzetes volt, tehát római katolikus, azt határozta el, hogy meg kellene újítani a katolikus egyházat. Nem voltak neki ilyen tervei, hogy itt lesz egy egyházszakadás, protestáns egyházak jönnek létre. Neki az volt az elképzelése, hogy a katolikus egyházon belül elbúrjánzott visszaélések, különböző, hát az Isten hittel nem összeegyeztethető dolgok, azok megváltozzanak, és ennek érdekében ugye egy 95 pontot írt össze, hogy kellene megreformálni a katolikus egyházat. Ez ugye 1517. október 31-én kelt ez a 95 pont, és hát lavinát indított el. Azt azért tudni kell, hogy a római katolikus egyház azért nem volt annyira gonosz és rossz, de valóban voltak olyan dolgok, amiket hát a katolikusok sem néztek jó szemmel, de hát egy bátor ember volt, az pedig Luther Márton, aki kimert állni ezért. Hát ennek végül is ugye az lesz a következménye, hogy protestáns egyházak jönnek létre, és hát gyakorlatilag egy nyugati keresztény egyház szakadás történik. Ez természetesen Közép-Európát, Nyugat-Európát ugyanúgy érinti, így Magyarországot is, illetve Kiskunhalast. Ugye itt a pláne az, hogy Magyarországnak azért jobb dolga is akadt volna egyébként, hiszen a török már a határainknál volt. Elesett már Nándorfehérvár, tehát hogy ilyen nagyon nagy problémák voltak már ott az 1510-es évek, 20-as évek fordulóján. Ezért aztán azt gondolom, hogy hát nem igazán jött túl jókor ez se Európának, sem Magyarországnak, hiszen elsősorban a védelemmel, a határvédelemmel kellett volna valójában foglalkozni, és megindul egy belső vallásháború. És hát erről fogunk most beszélni, hogy Halason ez hogyan indult el, milyen hatásai voltak, mik voltak az első kezdeti lépések a reformáció útján, mit tudunk erről, azt azért gyorsan elmondom, hogy hát forráshiánnyal küzdünk itt ebben az időszakban, de beszéljünk erről, fontos, és fontos emlékeznünk erre az 500 éves évfordulóra.
Mennyi idő telt el azután, miután ugye a Luther Márton, hát ugye azt mondják, vagy azt tanították, hogy ugye kiszegezte a templom kapura ezeket a tanokat, vagy tézis, vagy nem is tudom, hogy lehetne mondani. Igen. Utána mennyi idő telt el körülbelül, mire ugye elterjedt, vagy ide Magyarországra elérkezett?
Nagyon gyorsan terjed, nagyon gyorsan. Hát ugye elsősorban német földön, ott egyértelműen, néhány év kell gyakorlatilag, hogy mindenhova eljusson ennek a híre. Azt kell tudni, és akkor most beszéljünk egy kicsit a társadalmi háttérről, hogy itt ezt az egész dolgot gyakorlatilag, hogyha Luther Márton jön, és azt mondja, hogy hát legyen az, hogy most akkor megújítsuk a katolikus egyházat, és hát utána pedig még ki is válunk, és másik egyházat hozunk létre. Ennek, hogyha nincs egy társadalmi háttere, akkor nagyon gyorsan elhal. De volt egy társadalmi háttere, ez pedig maga volt az európai polgárság. A polgárságnak elege volt abból, hogy a rajta kívül létező két másik társadalmi réteg, a papság és a nemesség gyakorlatilag az egyház által uralkodik felettük is. Ők egy külön egyházat szerettek volna, nem uralkodik, nem hasonlít a katolikus egyházra, és az ő elvárásainak megfelelően működik. Tehát erre szokták azt mondani, hogy ilyen puritán, a Bibliához sokkal közelebb álló vallásban gondolkodtak, és emiatt nagyon gyorsan elterjedt. Tehát a polgárság volt az a mag, amelyik rögtön mellé állt, annak, hogy igen, meg kell újítanunk a katolikus egyházat. Még egyszer mondom, a katolikus egyház nem volt annyira gonosz, voltak nagyon rossz pápák, voltak nagyon rossz főpapok, voltak, akik visszajöttek a hatalmukkal, hozzáteszem, ez most sincsen nagyon másképp, hogyha valaki hatalomban van, akkor ugyanúgy visszaél a hatalmával, de nem volt sokkal másabb a helyzet, csak azt kell tudni, hogy volt egy társadalmi réteg, amelyik addigra megerősödött, nagyon komoly gazdasági és társadalmi hatalma lett, de tovább kívánt erősödni.
Nos, hát akkor ez lesz a témánk, 1517-ig megyünk vissza, mindjárt akkor jöjjünk vissza a zenék után.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatódik Halasan a történelmi magazinunk itt a 92.9-en Végső István történésszel, reformáció, a mai témánk reformáció 500, így is lehet mondani, hiszen Luther emlékév van, mert hát ugye pontosan 500 éve tűzte ki a templom kapura. A tanait Luther Márton, azt tudjuk, hogy Kiskun Halas református gyökerű város. Mit lehet tudni erről, hogy hogyan alakult ki, vagy mikor gyűrűzött be ez ide?
Igen, tehát abban biztosak lehetünk, hogy az Árpád korban ugye római katolikus a település, tehát ez egyértelmű, és nagyjából a Mohácsi vészig azt sejtjük, hogy katolikus hitűek élnek itt, de lehet, hogy már megjelenik a reformáció, illetve Luthernek a tanai feltűnnek itt. Ugye azt kell tudni, hogy ugye párhuzamosan megjelennek hamarosan ugye Kávinnak a tanai is, és Halas egy érdekes helyzetben van, ugyanis Magyarország legnagyobb birtokosa és legnagyobb hadvezére, Török Bálint birtokába kerül Halas városa, és azt kell tudni róla, hogy pont a Mohácsi csata idején ő református hitet vesz fel. Na most azt is lehet tudni, hogy általában a birtokosok szeretik, hogyha az ő földjeiken, birtokukon lévő emberek is hasonló hiten vannak. Ezért gyanítjuk azt, bár nagyon kevés ideje van ugye Török Bálinnak itt gyakorlatilag földes úrként működni, de gyanítjuk azt, hogy valószínűleg már megkezdődhetett valami ezen a tájékon, de hát forrás hiányban vagyunk, nincsenek pontos forrásaink, vannak bizonyos leírások, hogy bizonyos itt a Dunatisza közén is hódít a reformáció, talán egy kicsit szimpatikusabb még a töröknek is ez a fajta hit, és nem a pápista. Tehát kevés a forrásunk, találgatunk, de talán úgy tűnik pont Török Bálint miatt, hogy itt meg kellett jelennie valamilyen szinten a reformációnak. És akkor ugye itt Kiskunhalasnak nagyon nehéz helyzete van, pontosan tudjuk, ugye sokszor beszéltünk róla, hogy az őskorban, ókorban, középkorban, és hát az újkorban is, ez egy kereskedelmi és hadi út. Tehát itt a legegyszerűbb közlekedni gyakorlatilag Buda, és tovább Bécs irányába. És hát így vannak ezzel a törökök is, illetve az ő segédhadaik, a tatárok. És ahogy így jönnek-mennek, állandóan ugye el van pusztítva a településünk, és az utolsó nagy pusztítás ugye 1596, a 15 éves háború idején, amikor nem is tudják újra telepíteni, nem tudjuk, hogy mi lesz a települése, azt tudjuk, hogy nem említik az adóösszeírások, nincs rajta a térképen, tehát eltűnik. A halasiak valószínűleg elmenekülnek, jó részét lehet, hogy lekaszabolják, másik részét lehet, hogy rabszolgasorsba viszik, úgyhogy egy nagyon gyászos időszak, de aztán bekövetkezik a 17. század, amikor pedig hát ugye mind a magyaroknak, mind a törököknek érdekük az, hogy legyen település, mert azt lehet ugye megadóztatni. És megindul egy betelepítés a 17. század elején, ezt úgy nagyjából az 1620-as évekre tesszük, és innentől kezdve viszont szinte biztosan mondhatjuk azt, hogy reformátusok érkeznek ide a településünkre, ők lesznek a többségében délbaranyai, ide jönnek máshonnan is, de elsősorban délbaranyából érkező reformátusok, és onnantól kezdve beszélhetünk arról, hogy református gyökerű a település biztosan. Tudjuk azt, hogy ki lesz az első református lelkész, Széki Mihály, őt már említik a különböző összeírások is, és akkor innentől kezdve megindul a reformáció kiépülése. Nagyon érdekes a város helyzete, mert a környezetünkben más kisebb vagy nagyobb településeken egyébként nem terjed a reformáció, csak itt Halason.
de ugye mondtad, hogy 1596 és 1620, tehát ilyen kb. 30 év az, ami ameddig úgymond Kiskunhalas, lehet azt is mondani, nem is létezett?
Pontosan.
És akkor az alatt, vagy utána körbe, vagy hát visszatérnek a lakosok, vagy az élet, és akkor a reformátusok tulajdonképpen. Hát elég érdekes azért, azt nem is. Erről nem, szerintem nem is volt még szó, hogy ugye Halas történetéről már volt szó, de arról nem, hogy volt egy ilyen kis szünet. Szerintem ez még nem volt.
Igen, ez egy gyászos, nagyon gyászos időszak, 30 év, keveset tudunk erről. Érdekesség, hogy különböző nagyobb településeken ekkor jelennek meg a halasi előnevű személyek, tehát hogy pozícióba kerülnek valószínűleg, így tudják őket megkülönböztetni, hogy halasi. Tehát ez az előnév, ez nagyjából ebben az időszakban jelenik meg.
Nos, hát akkor nem csak reformáció, hanem egy kis halas történelem ismét, de nem árt, hogyha tanulunk a városunkról. Nos, mindjárt folytatjuk a reformáció 500 emlékévet.
Halas Annó. Kiskunhalas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Folytatjuk Halas Annó történelmi magazinunkat Végső István történésszel, Kiskunhalas történelme, itt a Halas Rádióban már eléggé régóta tényleg egyébként, és a hangalbumban hát fenn vannak az adásunk, úgyhogy hallgassák meg a kedves hallgatók, és hát ha van valakinek mondjuk téma ötlete, hogy miről lehetne, vagy miről szeretne hallani bennünket, vagy hát leginkább Istvánt, akkor írják meg, hogy akkor erről is tudjunk műsor készíteni. Nos, viszont folytatjuk a témát, reformáció a témánk, ugye Luther emlékév kapcsán, és hát tudjuk, hogy volt egy olyan 30 év körüli időszak, amikor végül is Halas nem is létezett, tehát lerombolták, ugye?
Azt igen, mondtad igen, a... igen. Hát ugye azt kell tudni, hogy úgy, mint az ilyen harcoló államoknak általában elég gyorsan elfogy a pénze, ezért aztán különösen a segédhadaikat másképp nem is tudják kifizetni, csak úgy, hogy szabadrablást engedélyeznek számukra, és a szabadrablás pedig ezzel jár, hogy kifosztanak településeket, és hát, hogyha túlzásba viszik, akkor sajnos a lakosságot is meghurcolják, elhurcolják, elűzik. Én azt gondolom, hogy tényleg egy borzalmas időszak volt ez ezekkel a háborúkkal. És hát így, hogy a kereszténység is ketté szakadt, és keresztény-keresztény ellen fordul, így még nehezebb volt egyébként Magyarországon felvenni a harcot a törökkel szemben.
És akkor menjünk tovább az időben, ugye eltelik körülbelül 100 év, hogyan kell elképzelni egy református közösséget itt Kiskunhalason? Tehát ugye 1620-as évekről volt szó, hogy akkor jöttek vissza emberek, illetve hát ugye tértek ide vissza emberek, akik már reformátusok voltak. Igen. És akkor utána, hogy 100 évvel később, hogyan lehet elképzelni a közösséget?
Igen, úgy mondanám, hogy a 17. századot képzeljük el elsősorban. Azt kell tudni, hogy a lutheri tanok után 100 évvel, az 1600-as években, hát gyakorlatilag azért pláne úgy, hogy Luther is csak megújítani akar, az emberek nem feltétlenül tudnak még egy egységes református hitben működni. Mivel, hogy nem feltétlenül akarnak eltávolodni a katolikus egyháztól. Ezért aztán néhány iratban ezt azért leírják, hogy kapnak is ezért megfeddéseket. Tehát a temetések, az istentiszteletek még nagyon-nagyon-nagyon hasonlítanak egyébként a katolikus hívőknek az egyházi életére. Persze már vannak olyanok, amiket elhagynak, különböző énekek például, vagy amik így nagyon katolikusokhoz köthetőek, tehát megszűnik például az oltár, tehát nincsen oltár természetesen, és de még egy ideig vannak fönt képek a falon, ami most már ugye elképzelhetetlen. Tehát, hogy van egy ilyen időszak, amikor még így a 17. században azért viszonylag nehéz megkülönböztetni a katolikust, meg a reformátust, meg az evangélikust.
Hát azért nem elhatárolódni, de egy másik vallást, vagy egy szabad vallást, vagy egy házat kialakítani, meg átvenni, az persze nem egy egyszerű. Mennyi ideig tartott ez az átmeneti időszak körülbelül?
Én azt gondolom, hogy a 17. században még feltétlenül. Tehát igazából a 18. század az, amitől kezdve ez jól tud működni. Azt történeti íróink is, akár Tóth János, akár Nagy Szeder István is egyébként leírja, hogy nagyon-nagyon feltűnő, hogy egyrészt ugye elkezd képülni egy református iskola hálózat, ugye tudjuk a gimnáziumnak a jogelődjei, illetve a különböző református egyházi intézmények, oktatási intézményeknek a jogelődjei megjelennek, hogy nagyon-nagyon feltűnő, hogy nagyon sok tanár érkezik, illetve nagyon sok lelkész érkezik, de viszonylag gyorsan el is mennek. Tehát valószínűleg egy szegény egyházról van szó, tehát nem érdemes itt megmaradni, tovább mennek egy jobb életviszonyokat biztosító településre, illetve még nincsenek meg azok az igazán komoly hagyományok és gyökerek, hogy itt maradjanak. Tehát nincs még miért itt maradni. Ez egyébként pont így Tormási Jánostól, tehát aki ugye a 18. század legvégétől itt református püspökként él és tevékenykedik, a korszak egyik legfontosabb református püspöke Halasi székhelyen működik. Ő tőle számítható az, hogy nagyjából így itt akarnak maradni Halason a református lelkészek. Előtte nagyon-nagyon-nagyon nagy a vándorlás gyakorlatilag. Egymásnak adják a kilincset. Valószínűleg a halasiak se nagyon akarják őket, de ők se nagyon szeretnének itt maradni. Tehát, hogy nem egy stabil dologról beszélünk még ekkor. Az nagyjából úgy, hogy is mondjam, stabilizálja a helyzetet, hogy megjelennek a katolikusok, és akkor velük szemben van egy felállás a 18. század második felétől, hogy na, itt akkor, most akkor fogjunk össze, álljunk össze, mi vagyunk a reformátusok, ők meg, tehát megjelenik egy ilyen, egyfajta ellenségkép, azzal szemben könnyebb összerántani már az egyház községet, meg a gyülekezetet, de valójában még a 17. századra visszatérve, ott még nem nagyon lehet megkülönböztetni azt, hogy mennyire tér el egy református, egy kávinista és egy mondjuk alföldi katolikus ember életmódja.
Nos, hát akkor folytatjuk tovább az időutazást, mert sokára zenék után.
Halas Annó. Kiskun Halas múltjának eseményei a történész szemével. Halas Annó.
Halas Annó történelmi magazinunk utolsó néhány percében vagyunk, legalábbis így a novemberi adással, Végső István történésszel. A reformációról van szó, illetve a korai kiskunhalas református egyházközségéről tulajdonképpen. Az előző blogban volt már szó, hogy ugye a 17. században a katolikus hát szokások, illetve katolikus jelképek még azért elég rendesen benne voltak a református vallásban. Ezekről mesél nekünk, hogy mik voltak ezek. Mit lehet erről tudni?
Igen, és ez nem is csak a korai időszakra, hanem már említettük Tormási Jánost, még őt is érinti az időszak, amikor még vannak olyan típusú gyász istentiszteletek, amik elsősorban a katolikusokra jellemzők, tehát az, hogy Isten tiszteletet tartanak a halottér, és úgymond jel van mondjuk a koporson, igazából ez egy nagyon furcsa dolog. Az is egy nagyon furcsa, hogy arról talán nem tettünk említést, hogy pont azért, mert Dél-Baranyából érkeznek ide a halasiak, ezért nagyon sokáig a baranyai református püspökség alá tartozott egyébként Halas. És nagyon érdekes, hogy az ide érkezők egy egyház községnek a pecsétjén akkor még egy áldozó pap található. Tehát, hogy egy olyan, akinek pásztor bot, illetve tömjén van a kezében. Tehát, hogy ez egy abszolút katolikus jelkép, és mégis a református egyháznak a címerében ez megtalálható volt itt Halason. Tehát, hogy vannak még mindig ilyen jelképek, vannak még mindig ilyen szokások, amit nagyon nehezen tudnak eltérni a helyi reformátusok. Ebből is látható, hogy nem volt egy ilyen nagyon stabil még a protestáns egyházaknak a tana, a tézisei, az egész szokásvilág. Tehát egy nagyon furcsa és érdekes dolog lett volna például akkoriban mondjuk néprajzkutatóként végigkérdezni az embereket, hogy mégis mit gondolnak arról, hogy miben térnek el. Az biztos, hogy viszont ragaszkodnak a vallásukhoz. Tehát semmiféleképpen ők nem úgy gondolkodtak ezzel, hogy most ezzel a katolikus egyház felé fordulnak. Ők ezt így gondolták jónak, ők megreformálják a katolikus egyházat, de ami jó, azt megtartják. Tehát így gondolkozott mindenki. Ugye ez az ökumené elve irányába egyébként egy nagyon szép lépés, és azt gondolom, hogy ez jól mutatja azt, hogy azért olyan nagy különbségek nem voltak így a kereszténységen belül, és az emberek fejében nem voltak nagy különbségek, de egyszerűen ők is úgy gondolták, hogy nem kívánnak római katolikusok lenni, szeretnének reformátusként megélni a hitüket, az életmódjukat, nem szeretnének úgymond a Vatikán vagy Róma alá tartozni, hanem sokkal inkább egy, azt gondolom, hogy nemzetibb gondolkodású, magyarabb vallást, vagy hitet, vagy egyházt követnek, és ez motiválhatta őket. Ugye ekkor még mondjuk a katolikus egyház ugye természetesen latinul tartja például a miséit. Itt a reformátusoknál, evangélikusoknál pedig már ugye magyar nyelven tartják az istentiszteleteket. Ez nagyon fontos volt az akkori időszakban is az emberek számára, hogy ne latinul, hanem úgy, hogy mindenki megértse, úgy beszéljünk a Bibliáról, úgy legyenek meg a magyarázatok, úgy járulhassunk úrvacsorához. Tehát ez egy nagyon fontos időszak a nemzeti gondolkodás és a nemzeti ébredés szempontjából is. És hát természetesen ebben azért benne volt az is, hogy Habsburg ellenesek az emberek, akik ugye tudva nagyon komolyan egybefonódtak a katolikus egyházzal, tehát egy ilyen fajta ellenállás is volt, én azt gondolom, a halasiakban, amikor úgy döntöttek, hogy maradnak a református hit mellett, Calvin tanait követik, illetve van egy kisebb kolónia, akik az evangélikusok. Nagyon sokáig egyébként együtt van az egyház. Tehát református evangélikus egyházként írják ki hivatalosan a nevét a Kiskunhalasnak, tehát Kiskunhalasi református evangélikus egyház községről beszélünk, csak 1937-ben válik le az evangélikus egyház a halasi reformátusokról, és onnantól kezdve járnak ugye külön utakon. Tehát egy nagyon komoly egyház községről beszélünk, akik ugye adják a főbírókat, akik a városvezetést biztosítják, gyakorlatilag nagyon sokszor a presbitérium és a városi tanács egy és ugyanaz, tehát hogy itt az egyház és a városvezetés is nagyon komolyan egybefonódik, és hát ezen az úton járnak. Én azt gondolom, hogy egy viszonylag sikeres városfejlesztésről beszélünk. Nagyon komoly presztízse van Halas városának a 18. században, de a 19. században is, ami azt mutatja itt ebben nagyon katolikus vidéken, hogy református eleink, azok bizony szívükön viselték azt, hogy a város fejlődjön, és ezért nagyon sokat tettek is.
Köszönjük szépen! Hát ismét nagyon sok érdekességet megtudtunk, és hát azért vannak olyan dolgok, amik hát már régebbi adásunkban elhangoztak, viszont azért még mindig meglepetés, szerintem nem csak nekem, hanem a hallgatóknak is. És hát ismét sok mindent megtudtunk Kiskunhalasról. Köszönöm Végső Istvánnak, hogy itt voltál ebben az adásban is, és hát legközelebb decemberben mindenképpen találkozunk az akkori adásban. Úgyhogy hát meg azért közben biztos egyszer-kétszer leszel még itt vendég nálam biztos, meg a rádiómban. Köszönöm szépen.
Köszönöm én is a lehetőséget.